A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Befejeződtek a Barátság-kőolaj vezeték ukrajnai szakaszának javítási munkálatai, így tegnap este hivatalosan is megszűnt a hónapok óta tartó viszmajor helyzet, jelentette be a MOL. Az ukrán üzemeltető készen áll a szállítás újraindítására Magyarország és Szlovákia felé. Ez az importnövelésen keresztül érdemben javíthatja a hazai üzemanyagellátást, áll a vállalat közleményében. A képet ugyanakkor némileg árnyalja, hogy tegnap találat érte a Barátságrendszer egy oroszországi, Kazasztánból Németországba tartó szakaszát. Ez a sérülés befolyásolhatja az újraindulás zöggenőmentességét és az érkező olaj volumenét. Fontos tényező továbbá, hogy a nyersanyag ugyan gyorsan eléri az országot, a beérkező kőolaj finomítói feldolgozása további heteket vesz majd igénybe, írja a Pénzcentrum portál. A lendő magyar külügyminiszter már kapcsolatba lépett ukrán kollégájával. Írásban üzenetet váltottam Orbán Anitával. Készek vagyunk új fejezetet nyitni a magyar féllel, és érdekeltek is vagyunk ebben. Készek vagyunk konstruktív módon megvitatni a napirenden lévő kérdések teljes körét, észszerűen az európai normák alapján, tudatta Andrej Sibiha. A várakozásoknak megfelelően május 9-e szombat délelőtt 10 órára hívta össze az országgyűlés alakuló ülését Súlyog Tamás köztársasági elnök. Korábban már Magyar Péter a Tisza kormány lendő miniszterelnöke is jelezte, hogy ezt ekkor szeretnék megtartani, egyben az új kormányfő eskütételét is. Az ülés napján pedig a parlament előtti Kossuth térre várják majd az ünneplőket. Lőrinc Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel a megalakuló Tisza kormány terület és vidékfejlesztési miniszterének Magyar Péter. A lendő kormányfő közölt azt is, hogy a miniszterelnökség vezetésével Ruf Bálintot bízza meg. Szavai szerint ő felel majd a valódi rendszerváltásért. Azt már korábban bejelentették, hogy Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai, Orbán Anita a külügy, Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin-Szendi Romulus a honvédelmi, Gajdos László az élő környezetért felelős, és Bóna Szabolcs az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Ügyészségi hatáskörbe vonta a Magyar Nemzeti Bankot érintő nyomozást a legfőbb ügyészség. Eddig a rendőrség vizsgálódott az állami számvevőszék tavaly februári feljelentése nyomán. A Tisza párt hamarosan hivatalba lépő miniszterelnöke a Facebookon reagált, Magyar Péter megkésettnek tartja a legfőbb ügyészség döntését. Megalapozatlannak tartja a volt jegybank elnök az őt ért vádakat. Matolcsy György az Indexnek eljuttatott közleményében egyebek mellett azt írta, az alapítványi vagyon nem tűnt el, a jegybank munkáját teljesen külön kell választani az alapítványoktól, és bármely hatóság transzparens vizsgálatához teljes körűen hozzájárul. Március végéig az államháztartás központi alrendszere 3420 milliárd 400 millió forintos hiánnyal zárt, erősítette meg részletes tájékoztatójában ma a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ez az éves hiánycél 62,8%-a. Az Electrolux Group leállítja a termelést a Jászberényi gyárában. Az üzembezárásának tervezett időpontja az év vége, és körülbelül 600 munkatársat érint, közölte a cég az MT-vel. A közleményben a termelés leállítását a kihívásokkal teli versenykörnyezettel, a stagnáló piaci kereslettel magyarázták. 100 darab a mentők által a gyermekellátás során használható, egyebek között a gyermekek megnyugtatását szolgáló marokbabát adtak át az eszköz megalkotói az Országos Mentőszolgálatnak. A kicsikkel való kommunikáció rendkívül fontos, amikor őket kell ellátni. Kincses Kádár Lídia, a szenzoros idegrendszeri fejlődést támogató eszköz egyik kifejlesztője elmondta, ezeket a figurákat egy évvel ezelőtt a különböző részképesség hiánnyal küzdő gyermekek számára alkották meg. Donald Trump meghosszabbította az Iránnal kötött tűzszünetet, miután Pakisztán arra kérte, adjon időt Teheránnak egy békeajánlat kidolgozására. A hormuzi szoros blokkádja azonban érvényben marad. Országszerte változatos programokat rendeznek ma is, és a hétvégén a Földnapja alkalmából. A környezetvédelmi akciónap 1970-ben indult el az Amerikai Egyesült Államokból, amikor Dennis Hayes egyetemista kezdeményezésére 25 millió amerikai emelte fel szavát természetvédelmében. Végül az időjárásról. Holnap az észak felől fölénk sodródó, napközben távolodó, szakadozó felhőzet mellett sok napsütés várható, az ország északkeleti részén komoly felhők is képződnek, de csapadékra nincs kilátás. Az északnyugati szél több felé megerősödik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban mínusz 1 és plusz 4 fok között, napközben aztán 18-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A Magyar Költészet napja alkalmából április 9-én Balatonfüreden pódiumbeszélgetést rendeztek, melyen Mezei Katalin, Kossuth és József Attila díjas költő, a Katolikus Rádió munkatársa és Praznovszky Mihály irodalomtörténész vett részt. Mezei Katalinnak 1963-ban jelent meg élete első három verse az élet és irodalomban, és hát attól kezdve jelen van a magyar irodalmi életben. Arcpoétikáról, az irodalom a verselés értelméről, időszerűségéről hallhatunk gondolatokat a beszélgetésben résztvevő mindkét személytől. Hozzájárulásukkal szerkesztett formában a több mint egy órás beszélgetésnek a legjavát hallhatják. Először Mezei Katalin az Elérhetetlen Föld című kötetéből olvasott föl egy verset.
Talán eltűnök hirtelen, talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vad nyom. Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Már bimbós gyermektestemet szemmaró füstön szárítottam, bánat szedi szét eszemet, ha megtudom, mire jutottam. Korán vájt a belém fogát a vágy, mely idegenbe tévedt, most rezgem áll megbánás fogát, várhattam volna még 10 évet. Dacból se fogtam föl soha értelmét az anyai szónak, majd árva lettem, mostoha, kirögtem az oktatómat. Ifjúságom e zöld vadon, szabadnak hittem és öröknek, és most könnyezve hallgatom, a száraz ágak hogy zörögnek.
Itt van ez a kötet, ami elhozott ma bennünket ide, az Örökség című könyv, talán ez a legutoljára kiadott könyved. Bevezetéshez mindenképpen azt kell mondani, hogy mi itten valamennyien téged Füredinek tartunk, vagy megyeinek, hiszen gondoljunk csak bele, hogy az útra indító első lépéseidet éppen Nagy László gerebjézte előtted a pályát, és Nagy László ugye nekünk mindenünk itt ebben a mezében. Aztán a kvazimódói költői verseny lévén mindenképpen érdekelt volt az elmúlt évtizedekben, legutóbb pedig nagyjából egy éve februárban, tavaly februárban Jókairól vallottál egy késő estei jókai faültetés kapcsán. Ám van valami, Katalin, ami nem hagytam ki, hogy utána nézzek, az pedig, hogy minket összeköt még valami a nógrádiságunk, már téged meg engem. Ugyanis megnéztem, valamikor én többször voltam a Palócföld című folyóiratnak a főszerkesztője, több ciklusban is, és most tegnap este megnéztem, hogy vajon Katalin hogy és hányszor szerepelt. Az 1968-as harmadik számban, te már ott vagy, egy verssel, ez a címe így készül, járunk az egyhangúság emlékművei közt, hol oszlopot épít a vízcsepp, csak türelem, csak türelem, csak türelem, légül a szempillánkra, ráncbagjaink hullnak az arca, várunk, lemossa a húst ez a csepp, de türelem, így készül minden a föld mélyén, idelen, csak türelem, csak türelem. Türelem, türelem. Aztán egy év múlva megint megjelentél egy versel, Amiféle világ ez című versel, és ami igazán jó, azért akkoriban tudod, Nógrád megye meglehetősen baloldali Nógrád megye volt, és mit tesz Isten, 1970-ben már ebben a lapban írnak az Elérhetetlen Földről, az antológiáról, ami azért is meglepő, mert akkor mondjuk, hogy annyira nem fogadták szívesen az Elérhetetlen Földet. Mondaná valamit erről a kezdetről nekünk?
Egy 60-as évek közepén szerveződött egyetemista csapatról van szó, a 9-ek költőcsoportról, amely csoportból én elég gyorsan kimaradtam olyan értelemben a mindennapokat illetően, mert én 2,5 évet bírtam ki nappali tagozaton az egyetemen, utána elmentem tanítani, és levelezőn fejeztem be. De a fiúk továbbra is ott az egyetemen működtek, és próbálták megjelentetni a verseiket, és valahogy egy adott pillanatban az volt a társaság véleménye, hogy egy antológiát kell létrehozni, hogyha az egyéni köteteket sorra visszautasították a könyvkiadók, akkoriban valahogy a fiatalok gyanús elemek voltak, 56 emléke nagyon közeli volt, tehát különösen azt nem szerették, ha valakik csoportba szerveződnek. Szóval gyakorlatilag ennek ellenére a fiúk úgy döntöttek, Oláh János, Utasi Jóska, talán ők voltak a szervezői ennek a gondolatnak a kiötlői, és ők is próbálták, aztán ők szervezték össze a társaságot. Én akkoriban Tatabányán tanítottam, és kaptam egy levelet Oláh Jánostól, hogy küldjek verseket, mert antológiát fogunk kiadni. Úgyhogy egy kicsit ilyen levelező tagozaton kapcsolódtam bele a antológiába, de nagyon jó élmények fűződnek hozzá. Szerettük egymás verseit olvasni, érdekeltek egymás dolgai. Tehát ez nagyon jól esett, amikor megkerestek, és egyik kiadó se akarta kiadni, és akkor ugye az volt a feltétele a szerkesztőknek, hogy csak azok kerülhetnek bele, akik be a csapat munkába megmérettettek és befogadtattak, úgyhogy nem akarták a létszámot gyarapítani. A kiadók meg hát azt a felelősséget, hogy ők szerkesztik, akkor ők is megmondják, hogy ki lehet benne. Ezt ők erről nem akartak letenni. Tehát így a ellehetetlenülés szélén volt a dolog, amikor magánkiadás gondolata felmerült, akkoriban nem volt egy bevett gondolat, és gyakorlatilag már mindannyian be kellett mutatni a kiadói főigazgatóságnak a pénzt, hogy miből fogjuk kiadni. Úgy mindannyian kölcsönt vettünk föl, az én fizetésem kétszerese volt a 4000 forint, amit a bank kölcsönbe fölvettünk. Jó, nem akarom nagyon beszélni. Zsebünkbe maradt a 4000 forint mindannyiunknak, mert Utasi és Kovács István, ő is balatoni Salföldön él, elmentek. Darvas József, a Magyar Írószövetség elnöke volt. Akkoriban hát egy nagyon nagy ember, már miniszter volt, mindenféle nagy múlta, kommunista múlta, de Kis Ferenc, kárpátaljai irodalomtörténész, ő vitte el a két fiút Darvas Józsefhez. És Darvas egy egész szokatlan dolog, egy írószövetségi elnöktől elolvasta a kéziratot. Elolvasta a kéziratot, behívott minket, lecsapta az asztalra. Ez a kézirat jó, ezt ki kell adni. Nagyon örültünk neki, és akkor ő elintézte, hogy az ifjúsági lap és könyvkiadó elvállalta a kiadását. A terjesztést már nem vállalta, azt aztán a Fiatal Művészek Klubja szervezte valahogy meg, de nagyon gyorsan elfogyott, mert már nagy híre volt. A fiúk különböző kollégiumokban mindenhova jártak felolvasni, és nagyon nagy sikerrel. Aztán az irodalmi élet persze ezt évtizedeken át bosszulta meg, hogy az ő ítéletüknek, meg a döntésüknek ellenére ez a kézirat mégis abban az eredeti formában megjelent. Tehát ez egy olyan hosszú távú priux. Úgy mondták ezt, hogy góc vagyunk, szervezkedő góc vagyunk. Ez már akkor büntetőjogi kategória volt politikában.
Aztán viszont nem mondtad el, hogy titeket először is Nagy László írta a bevezetőt, őt hogyan találtátok meg, vagy őt titeket?
Úgy kezdődött, hogy én kerestem meg olyan 20 éves koromban Nagy Lászlót a verseimmel. Egyszerűen úgy gondoltam, ha azt mondja, hogy jó, van bennük valami, akkor maradok, ha nem, akkor ott hagyom a pályát, mert elvittem különböző kiadókba, meg szerkesztőségekbe, és az egyetlen volt az Újírás, ahol Juhász Ferenc volt a főszerkesztő, ott publikáltak, de minden innen másunknan elküldtek a kiadóba, akkor már 2 éve ültek a kötetemen, és akkor a 2-es villamosba felszálltam, az megy a Dunaparton, és ott állt a sok ember között a tömegben Nagy László. Úristen, hát hiszen Nagy László él. Itt van a villamoson is például, meg tudtam, hogy az élet és irodalomban dolgozik, és úgy döntöttem, hogy akkor küldök neki, viszek neki kéziratokat, és nagyon szép emlék, hogy 6 verset vittem hozzá 1963. augusztusában. Aztán meghívott, ugye, hogy megbeszéljük, egy ilyen kis szerkesztőségi presszó volt ott nem messze, és akkor így két felé rakta a verseket, 3 ide, 3 oda, és azt mondta, ez a 3 tetszik, ezeket megjelentetjük az élet és irodalomba. Ez a 3 nem annyira, de azokról nem mondott semmit. És ez volt nekem egy életre egy ilyen útmutatás, hogy hogyan kell egy verset tulajdonképpen visszaadni, hogy nem mondok semmit a rosszról, vagy ami nekem nem teszik, arról nem mondok semmit. A jóról, arról sok mindent kérdezett, meg tetszett neki, és még abban a hónapban megjelent az Élet és Irodalomban ez a három vers. Úgyhogy aztán emiatt én voltam a kapcsolat, mert továbbra is én mindig küldtem neki a versémet. Akkor mondta, hogy mikor, akkor bementem hozzá a szerkesztőségbe, és meghatározó volt számomra mindig a véleménye. Hát nagyon nagyra tartottam a költészetét. És akkor ő nagy pártfogója volt, olvasta ő is az antológiát kéziratban. Fiúk elvitték, tehát Olaj János Utasi vitte el Nagy Lászlónak, Juhász Ferencnek, Váci Mihálynak és Kormos Istvánnak. Ők voltak azért akkor a költészet színevirága, és mind a négyen nagyon-nagyon szép méltatást írtak róla, mert ugye a magánkiadáshoz kellett ajánló. És akkor, mikor kiadta az ifjúsági lapkiadó, akkor úgy döntöttek a fiúk, hogy a Nagy László véleménye az olyan, mint egy esszé, egy kis bevezető esszé, és azt megkérték, hogy betehetjük előszónak. Egy gyönyörű, szép, szinte költemény, amit írt, és ennél nagyobb dicséretet. Akkor is tudtuk, hogy biztos, hogy halálunk így nem fogunk kapni.
De ha már tényleg ilyen költőket említünk, téged még fiatalon útra bocsátott a Vörös Sándor is. A harmadik verses kötetedet így ajánlotta nekünk, a mindenkori olvasóknak, Mezei Katalin ritka költő, még a legnagyobb bak között is, aki olyan fogékony a mindennapi apró szenzációkra, mint Mezei Katalin, a napi élményeket úgy tudja versbe és versé varázsolni, hogy felsuhajthatunk, ilyen a valóság, ez a valódiság és keresetlen őszinteség. Dörgő, megrázó nagy eseményekkel valószínűleg semmit se tudna kezdeni, de a városi lakás, a bentről kifelé nézett természet, a család kifogyhatatlan meglepetésekkel szolgálnak a költőnőnek. Mezei Katalinnál nincs elvont emberiség, hanem a környezetébe tartozó emberi lények egyenként vagy kis csoportokban minden fájdalmukkal és kevés örömükkel. Rátszáfolal a régi téter, hogy a líra személyi megnyilvánulás. Nem, itt már a líra csak közvetít a személyek között, és minden felolvad ebben az együttélésben, mely csupa izgatott rezgés, de végső lényegében csupa szeretet. Szenzációs szöveg. Így nézel ki? Idők távolából is. Így néz ki az életműved.
Ez is tényleg, ez volt a másik legnagyobb kitüntetés, amit kaptam. Tényleg ez a két költő meghatározták az életünket. Mind a kettőjükben az az eleven érdeklődés élt a fiatalabb nemzedékek között.
Olvasnak-e a Magyarországon verseket?
Hát én úgy tapasztalom, hogy nem csak olvasnak, de írnak. Talán soha annyian nem írtak még, mint most Facebook és nem tudom micsoda. Ezek a lehetőséget megteremtik a publikálásra, a nyilvánosságra. És valóban sokakat vonz az, hogy megszólaljon. Ez egy örök emberi belénk oltott adosság, hogy ki akarjuk magunkat fejezni, meg akarjuk magunkat mutatni. Jelenleg a világhálón óriási lehetőséget kapott, és szerveződnek verscsoportok, mindenfélék. Én nem tartom bajnak. Sokan mondják, hogy borzasztó, még helyesírni se tudnak. Hát előbb-utóbb az, aki rendszeresen ír, az előbb-utóbb valamennyire megtanul helyesírni, és az, hogy magát kimondja, meg kifejezi, az egy nagyon-nagyon lényeges. Az identitásunkat tulajdonképpen ez formálja meg.
Hogy megint a vers szólaljon meg, most megint játszunk, hogy remélem hoztál magaddal új verset, amit még nem ismerünk a kötetetből. Én ebből a kötetből, ami elhozottad bennünket, az Örökség című kötetből felolvasom az én kedvenc versemet. Te pedig elhoztál valamit, hogy az a címe, hogy vagy végleg elhajít. Én ebbe találva éreztem magam ebbe a versben. A könyvtárban szemrehányul hallgatnak könyveink. Tudják, hogy pontosan tudom a gondolatukat, idézem, olvass el engem olvass el, és engem is. Barátaim, én egyikőtöket sem fogom már elolvasni. Fogytán az időm. Ha kiszámolnám nektek, hány óra, hány nap, hány hét, hány év, hány évtized kellene még ahhoz, rájönnétek, hogy az életemben már nem fértek bele, akkor ereszel minket, ereszel minket szabadon. Nem azért születtünk, hogy egyetlen egyszer se lapozzon végig minket valaki. Ha pontosan tudod, hogy már sosem olvasol belénk, akkor vegyél le a polcokról, és vigyél vissza a nagyvilágba. Legyen újra kockázatos az élet, inkább, mint a biztos porosodás. A nyáron túl meleg, télen meg túl hideg könyvtárszobában, óvá nem süt be a nap, és a pislavillan is csak nagy ritkán világít. Dobd ki az utcára, akár adj el, vagy ajándékozz el, de ne kelljen várakoznunk itt semmire. Barátaim, igazatok van, mégsem tudok megválni tőletek. Nem azért vettelek meg egykoron, hogy most elherdáljalak, elveszítve végleg a reményt is a megismerkedésre. Kérem, várakozzatok velem addig, amíg mégis kezébe vesz, elolvas, vagy olvasatlanul, végleg elhelyít bennünket valaki. Ez gyönyörű vers. Mi az örökség, amit most úgy gondoltál, hogy át kell adni, nem lezárva a pályát, hiszen még attól messze vagyunk?
Tulajdonképpen nekem az a költészetben is a filozófiám, hogy a folytatás az az örökség, amit mindenképp meg kell tartanunk. Nagyon sok az elmúlt évszázadok, 2-3 évszázadban, főleg 2 évszázadban mindig a szakítás, a forradalmi, az új, a istenítése annak, ami még nincsen, és az elvetése mindennek, ami van. Ez volt az ideológia, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az emberi élet lényege, egyáltalán az élet lényege a folytatás, nem a szakítás avval, mert a természetben látjuk, hogy évezredek óta, évmillió, állítólag évmilliók, milliárdok óta folytatódik a természet alakulása, léte, az élet. Úgy tud folytatódni, hogy amikor azt olvassuk a Szentírásban, hogy Mózes egy lángoló, egy égő csipkebokort lát a pusztában, akkor mindannyian tudjuk, hogy hogy néz ki egy csipkebokor. Mert az a genetikájába be van örökítve, hogy mai napig is az a csipkebokor, csipkebokor. Tehát én ezt szeretném, erre akarnám mindenben fölhívni a figyelmet, meg ezt üzenni mindenkinek, hogy az élet lényege a folytatás. És valahogy ez az az örökség, amit én szeretnék, nem én adom át ezt a magasságos Isten adját, ezt az örökséget belekódolta a sorsunkba, az emberi élet értelme is a folytatás.
Egyértelmű, a kötetből kiderül, hogy az örökségbe vele számítottad a könyvet, a kultúrát, az emberiséget, az Istent, az értékeket, ezek mind olyanok, amelyek mellé köré érdemes szervezni az életünket. A költészet lényege a játék. Játék a szavakkal, a gondolattal, a nyelvünkkel, a nyelvünk varázsával, lehetőségeivel, és ebben Mezei Katalin, azt hiszem, a mesteri szintet elérte.
Én azt gondolom, hogy valóban úgy vagyunk, hogy irodalom nélkül, versek nélkül nem nagyon érdemes élni, legalábbis, hogyha az ember a kísértésnek nem áll ellen, és kezébe vesz klasszikus verses könyveket, akkor rájön, hogy a költők mindig nem is mondhattak volna mást, mint amit én is érzek, te is érzel, bizonyos élethelyzetekben életmentő tud lenni egy-egy ilyen felismerés. Tehát én azt gondolom, hogy hozzátartozik nem csak a kultúrához, hanem az emberi személyiség lényegéhez a szép irodalom egyáltalán, és a vers az meg, mint személyes megszólalás különösen. Nem ez a modern esztétikai felfogás. Az modern esztétikai felfogás az más, de a divatokkal sokat nem kell törődni, mert elmúlnak úgyis, egyébként meg csak azért vannak, hogy gyakorlatilag tereljék a figyelmet, összpontosítani kell, nem hagyni, hogy tereljék. Innél távolabb kell lenni a divatoktól, mert azok valamit akarnak tőlünk.
Végül is a verset ketten írjuk, a költő és én az olvasó. A vers sohasem úgy szólal meg bennem, ahogy a költő akarja. A verset, mikor olvasom, akkor az én életemben szólal meg. A történeteimmel, a sorsommal, kudarcaimmal, az örömeimmel, és a költő ezt megerősítheti bennem, vagy semlegesítheti bennem. Tulajdonképpen azt mondom, hogy a vers én vagyok. És a költészet óriási felelősség ezt így megfogalmazni, kitalálni, létrehozni, megalkotni, tudva azt, hogy te megírtad a verset, megjelent a könyvben, útjára engedted, és innentől kezdve a vers szabadon él tovább az olvasóban. A létezés titkait kell megkeresni, és az olvasó elé tárni, mert egyedül gyengék vagyunk.
Köszönöm.
A költészet napja alkalmából Balatonfüreden Mezei Katalin költővel, rádiónk munkatársával, Praznovszky Mihály irodalomtörténész beszélgetett. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péter Nél és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a teremtésvédelemről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Szeptember 27-én vasárnap kezdődött a Teremtésvédelem hete. Mai adásunkban mi is ez a témához kapcsolódóan szeretnénk megfogalmazni gondolatainkat. Szerintetek mit takar a teremtésvédelem kifejezés? Mit mond számotokra ez a szó? Viki?
Védjük a történetet, a teremtés történetét. Vagy hogy így...
Igen, ez is benne van, mert hogy a teremtés történetnek a védelme, ennek a sztorinak, vagy történetnek a fenntartása, az ismerete, mégiscsak a kulcsa annak, hogy a teremtett világot hogyan tudjuk megőrizni, megvédeni.
Szerintem a környezetvédelemnek egy egyházi, vagy ilyen katolikus megközelítése.
Igen, tehát... igen. Tulajdonképpen nem más, mint a környezetvédelemről van szó. Egyházi nyelven, vagy a keresztény nyelven így szoktunk erről beszélni. És vajon miért? Vajon hogyan kapcsolódik össze a teremtés és a környezetvédelem? Mi köze lehet a teremtésnek a környezetvédelemhez?
Isten teremtett ugye a földet, és hogy vigyázzunk rá, hogy...
Keresztényként úgy gondolkodunk a világról, mint egy teremtett valóságról. A környezet az a teremtett világ, más szóval.
És szerintem meg kell óvnunk azt, amit a jó Istentől ajándékként kaptunk, és ebben nem csak maga a környezetünk védelme tartozik bele, hanem az a többi számunkra, szóval azok a javak is, amiket még a Jóisten teremtett nekünk. Szóval szerintem azért nem pontosan ugyanaz, mint a környezetvédelem, mert nem csak a környezetünket védjük, hanem a többi földi javat is.
Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy megértsük a teremtésvédelem fogalmát, ahogy a Luca is utalt rá, hogy azért ez több, mint pusztán környezetvédelem. Hogy ahhoz egészen vissza kell mennünk a történelembe, vissza a kezdetekhez, egészen a kezdetekhez. Hogy megvizsgáljuk a világunk kialakulását, a teremtés folyamatát, és hogy megismerjük az ember Istentől rendelt feladatát és méltóságát a teremtés rendjében. Most itt nincsen lehetőségünk rá, hogy felolvassuk a teremtés történetet, de idézzük emlékezetünkbe ezt a bibliai történetet. Ezt azért is érdemes lehet megtennünk, mert bár azt tanuljuk, hogy a Biblia nem egy tudományos világmagyarázat, nem ad arra választ, hogy hogyan alakult ki a világ, mégis egészen rendkívüli módon mesél akár a törzsfejlődésről is. Melyek az ember és a világ teremtésének legfontosabb mozanatai ebben a történetben?
Hát először is, hogy Isten megteremtette a világot.
Pontosan. Tehát, hogy ez az egyik legfontosabb mondani valója, hogy a világot Isten teremtette. Ez nekünk talán egyértelmű, de higgyétek el, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy a világ az lett talán önmagából, de ez egy lényeges mozzanat, hogy a világot Isten teremtette. Nem önmagától fogva, nem önmagából van. Gabi?
Ugye először az élettelen dolgokat teremtette meg, utána jöttek az élő lények csak, majd az ember.
Igen, ez is egy nagyon érdekes dolog, amit a Gabi mondott, hogy van a teremtésnek egy sorrendisége. Ez részben utal egy fejlődési menetre is, és arra is, hogy a fejlődés időben valósul meg. Ugye a történetben ez napszakokra van osztva, hogy egyik nap ezt teremtette az Úristen, a következő nap következő dolgot. Az egész keretét ugye 7 napba foglalja a történet, de ez arra utal részben, hogy nem egyszerre történt minden, hanem, mint ahogy Isten ura az időnek is, azt is ő teremtette, a világunk is ebben az időbeli valóságban bontakozik ki, valójában mind a mai napig. Van még valami lényeges, amit ez a történet elmondhat nekünk a világról? Milyennek teremtette a Jóisten a világot? Mit mond róla?
Jónak.
Hogy jó, ugye? És ez hangsúlyosan mondja, mert minden egyes ilyen teremtési aktusnál, legyen szó bármiről, a Jóisten azt mondja, hogy jó. Számomra még nagyon érdekes az is a teremtős történetben, hogy ahogy a Gabi mondta, hogy először az élettelen dolgok jelennek meg a világban, aztán a vízi élőlények, és csak utána a gerincesek, először a madarak, és aztán a többi házi és vadállatok, ahogy a bibliai teremtés történet mondja. És hogy milyen érdekes, hogy ezek az emberek, amikor ezt leírták, ez megfogalmazódott, egészen biztos, hogy tudományosan még nem tudták ezt a sorrendet, de hogy mégis a törzsfejlődésnek a nagy szakaszait, hogy helyes sorrendben írták meg, hogy valójában a világunk keletkezésének a sorrendjéről a részleteit jobban ismerjük, de nagy lényegében most sem tudunk újat mondani, mint ez a régi-régi történet. Most vizsgáljuk meg azt, hogy mit mond ez a történet az emberről. Hiszen tudjuk, hogy a környezetvédelem az ember kezében van. Hogy gondolta el ezt eredetileg a Jóisten?
Isten az embert is a saját képére teremtette. Először ugye a férfit, Ádámot, és a férfiból teremtette a nőt. És mint a világot is, az embert is először jónak teremtette. És ugye maga az ember követte el ugye az ősbűnt, azt, amitől, szóval, hogy elkezdtünk gondolkodni, és ráeszméltünk ugye nem csak a jó dolgokra, hanem a rossz dolgokra is, és szerintem itt jön vissza a környezetvédelemhez és a teremtés védelemhez, hogy igazából mindenről magunk tehetünk, mert az Jóisten mindent megteremtett úgy, ahogy nekünk jó, csak a javainkat nézte, de hogy innentől a mi kezünkbe adta ezt, hogy megtartsuk a világot jónak.
Igen, a Luca már itt nagyon jól megfogalmazta, utalt arra, hogy a Jóisten feladatot is adunk nekünk ezzel a világgal kapcsolatban, hogy nekünk adta, nekünk teremtette ezt a világot. És amit az ember teremtéséről is elmondhatunk, az ugyanaz, amit a világ teremtéséről is, hogy az embert is Isten teremtette. Hogy az ember, nem az ember a forrása a földi világnak, nem az ember találta ki, bár nagyon olyan okos az elemeket, a vegyeleket, a természet törvényszerűségeit, bár azt gondolom manapság már szinte azt gondoljuk, hogy már olyan tudás és hatalom birtokában vagyunk, hogy már ezt is megtehetnénk akár, de ez a történet kijelöli az ember helyét is a világban. Ugyanolyan teremtmény, ugyanúgy Isten alkotta teremtmény, mint bármi, ami a létező világban körülvesz minket. Érdekes, hogy ahogy próbáljuk megfogalmazni, hogy az életünk véges, ezt minnyáján megtapasztaljuk. Hogy nem hordozza önmagában a létezésének sem a forrását, sem az okát, sem a létezésünk célját. Nem vagyunk még saját életünknek sem az abszolút urai. A világot sem az ember alkotta. Az egész univerzum, az ökoszisztéma tőlünk teljesen függetlenül létezik. Ugye ezt abban megtapasztaljuk a természetnek a csodálatos egyensúlyra törekvésében, hogy bár borzasmas módon képesek vagyunk szennyezni a környezetet, kisebb-nagyobb mértékben, biztos ti is láttatok már építkezések után is itt halmokat, de hogy a természet az aztán meghódítja, és újra előtör az élet, tőlünk függetlenül is. Azt mondhatjuk, hogy mi legfeljebb csak felismerjük a világban jelenlevő törvényszerűségeket. Nyilván alkalmazzuk ezeket, de megváltoztatni, törvényt szabni nem nagyon tudunk. És ez egy nagyon fontos különbség lesz. Nevezetesen, hogy nem mi alkotjuk ezeket a törvényeket, nem mi találjuk ki őket, nem mi vagyunk a feltalálók, mi csak felismerjük, megismerjük a világban rejlő titkokat. Valahol erről szól a jó és a rossz tudásának a fája is. Arról, hogy a törvényeket, ugye ezek a természet törvényszerűségei, vagy fizikai állandók, genetika alaptörvényei, és nyilván folytathatnánk a sort, nem is szabjuk. Ez azt gondolom, hogy mindenki számára nagyjából érthető, és ezt mindjárt megtapasztaljuk. Ugyanígy nem írjuk mi a világ erkölcsi rendjét sem. Nem mi szabjuk meg, mi a jó és a rossz. Na ezt már azért nehezebben veszi be a gyomrunk, hiszen eleve ugye úgy érezzük, hogy csak mi emberek ismerjük fel, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogy csak mi tudunk választani jó és rossz között. Erkölcsi döntéseket csak az ember tud hozni, az állatok nem. Ugye gondoljatok bele, hogy egy egyszerű példába, hogy mi el tudjuk dönteni, hogy együnk vagy ne együnk. De egy állat, az, hogyha éhes, mert az ösztönei jelzik, akkor neki muszáj ennie. Csak akkor nem fog enni, hogyha nincsen rá lehetősége. És ez egy egészen egyszerű és primitív példa. Visszakanyarodva a teremtés történethez, Isten a teremtett világról, ahogy a Luca is azt mondta, egyértelműen azt mondja, hogy jó, tuti programja van, szabályokkal, törvényekkel, és így fog működni, és csak így működik. És amikor Éva eszik arról a tiltott fáról, ugye, akkor ő nem csinál más, mint rosszul játszik, rossz billentyűt nyom. És az addig jó játék, az addig működő játék héten elromlik, és attól kezdve rosszul és nehézkesen megy tovább. Azt mondjuk tehát, hogy a teremtett világnak van egy autonómiája, azaz az embertől függetlenül is létezik. A szabálya is az embertől függetlenül léteznek. Ha belegondoltok, jó pár millió évig elfejlődgetett az ember közreműködése nélkül is a világ. Az ember tehát sem a természetnek, sem az erkölcsi rendnek nem szab törvényeket, nem ő találja ki a világot. De akkor mégis mi az ember feladata? A programban, amelyet a Jóisten írt, mi lehet az ember szerepe? A teremtés történetben mi lesz az ember feladata?
Először is, hogy termékenyek legyenek, szaporodjanak, népesítsék be a világot.
Pontosan, igen. Aztán mit mond még az embernek a Jóisten?
Uralkodjanak a állatok fölött, a halak, a madarak fölött.
A Biblia azt mondja, hogy az ember feladata, hogy uralkodjon a teremtett világon. Ez, én úgy érzem, hogy elég erős kifejezés. Hogyan tudnánk ezt értelmezni? Hogyan tud az ember uralkodni a világ felett? Ugye ennek az uralkodás szónak van egy ilyen rossz mellékzöngéje, amiben azért beleérezzük a kizsákmányolást, az elnyomást, az egyeduralmat. Mégis mit fejezhet ki ez a szó, hogy az ember uralkodik?
Szerintem ez nem pontosan azt jelenti, ez az uralom, amit mi emberek sokszor képzelünk, mert szerintem itt is előjön az embereknek így kicsit az önfejűsége, és ahogy Éva is ugye evett a tiltott gyümölcs ennek a fájáról, így ott is egy kicsit ez az önfejűség mutatkozott meg, és szerintem a Jóisten pont nem ezt szeretné, hogy a szószoros értelmében uralkodjunk, hanem hogy használjuk és fordítsuk a javunkra azokat a kincseket, azokat a természeti adottságokat, amiket ő megteremtett nekünk, hogy ezeket neki tetsző módon használjuk.
Igen, ezt teljesen jól mondod, de azt gondolom, hogy egyébként jó ez az uralkodás szó, csak annyira rossz képeket társítunk ehhez a szóhoz, igazából nem is tudom miért, az olyan, mint a pedagógusról is mindenki azt gondolja, hogy ez egy borzasztó dolog, pedig hogy ahogy van jó pedagógus, ugye, az egy jó dolog, az egy értékteremtő dolog, úgy van jó király is. Tehát, hogy van jó uralkodó, van jó uralkodás. Milyen lehet a jó uralkodás?
Hogy nem csak a saját emberi javainkat, és nem csak azt nézzük, hogy nekünk mi a jó, hanem figyelembe vesszük a körülöttünk lévő embereket és embertársainkat.
Igen, igen,
igen. Ugye kicsit így a felebaráti szeretet is ehhez kapcsolódik szerintem.
Pontosan, egy jó király, ugye igazságos, gondoskodó, figyelmes, és sorolhatnánk az a feladata, hogy a népének a jólétét biztosítja. Felelősséggel tartozik az övéért. Második János pápában nagyon szépen fogalmaz ez Evangelium Vitae című enciklikájában. Azt írja, hogy az ember uralma, és ugye ő is ezt a szót használja, az ember uralma szolgálati jellegű, Isten végtelen és egyetlen uralmának tükröződése. Ezért az embernek bölcsen és szeretettel kell uralkodnia, részesedvén Isten mérhetetlen bölcsességében és szeretetében. Isten terveinek szolgálja. Az embert látjuk, hogy Isten hatalmas feladattal bízta meg. Nem csak azáltal, hogy utódok nemzése révén őt is bevonja az élet továbbadásának folyamatába, hanem rábízza a teremtést, mint egy őrzőjévé és alakítójává teszi. Ezzel szemben, amikor az ember helytelenül nem Isten szándéka szerint uralkodik, ugye ez a rossz uralkodó, és rosszul használja a teremtett javakat, akkor az nem más, mint lopás. Mások javainak, az emberiség közös tulajdonának, a közös háznak, a jövő generációinak a meglopása, megkárosítása. Ezt ha a környezetvédelem nyelvén mondjuk, akkor ez a természet kincseinek a kizsákmányolása, az igazságtalan elosztása, a természet javainak a pazarlása, kisajátítása, vagy a megrongálása, az elpusztítása. A 104. Zsoltárban képet kapunk arról, hogy Isten uralma megúvást és gondozást jelent. Látjuk ebből a történetből, pont itt a második teremtés történetből, hogy a bűnbeesés után ez az embernek, ez a porból való léte, ez az anyagi léte egészen tragikus színezetet ölt. Az Úristen ugye így szól a bűnbeesés után az emberhez, hogy arcod verítékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből lettél. Mert por vagy, és a porba térsz vissza. Tehát valóban az ember egyrészt szerves része ennek az ökoszisztémának. Egy szinten vele van együtt. Másrészt viszont, mondd mást a történet az emberről.
Hogy az ember ajándékba kapta a földet.
Igen.
És hogy birtokolhatja ezeket a földi javakat.
Pontosan. Ugye a teremtés történetben ezt a pár szót azért érdemes kiemelni, azt mondja az Úristen, hogy nézzétek, nektek adok minden növényt. Ugye, és akkor ezt kifejt. A mező vadjainak, az ég madarainak, s mindennek, ami a földön mozog és létezik, minden zöld növényt táplálékul adok nektek. Nekünk adja a Jóisten. Még egy dolog utal arra, hogy azért itt van egy ilyen birtokviszony is az ember és a teremtett dolgok között. Ugye, amikor a második teremtés történetben ott az ember tulajdonképpen úgy kapja ajándékul a teremtett világ dolgait, az állatokat, a növényeket, és sorolhatnánk, azért, mert hogy nem volt jó az embernek egyedül, és ezért a Jóisten társakat rendelt mellé. Az első társa az nem Éva volt, hanem ezek a teremtett világnak a javai. És akkor a Jóisten azt mondja, hogy az emberhez vezette őket, hogy lássa, milyen nevet ad nekik. Az lett a nevük, amit az ember ad nekik. Amit megnevezünk, az teljesen a miénk. Az egész valójában a miénk. Úgyhogy látjuk ebbe a történetben, hogy azért megjelenik, hogy az embernek a Jóisten tulajdonául adta a földet. Ajándékba adta, és az is megjelenik, hogy ezeknek van egy célja is, ezeknek az állatoknak, növényeknek, élettelen dolgoknak, hogy ezeket segítő társul kapta az ember. Azért, hogy ahogy Luca is mondta, hogy ezeket jól éljen, jól használja, hogy arra használja, hogy végül is a mennyországba jusson, de hogy a földi boldogulást, a földi jólétét szolgálják ezek az értékek, ezek a jó dolgok. És még egy érdekes viszonyt ki tudunk emelni. Ugye azt mondtuk, hogy birtokolja az ember a földet, a gyökerei közösek az összes többi létezővel, és még egy nagyon fontos dolgokról már beszéltünk, de ami azért meghatározza az ember helyét itt a világban, az, hogy az az egyik fontos feladata, hogy az ember uralkodik az élő és élettelen dolgok felett. Tehát azért az embert, a Jóisten a többi teremtett dolog felé helyezte. Erről van egy nagyon szép gondolat a második János Pál pápának, az előbb már idéztünk ebből az Evangelium Vitae enciklikájából. Felolvasnátok, hogy mit jelent az embernek az uralma a világ felett? Milyen király az ember a világ felett?
Az embert Isten élő képmását a teremtő királyá és úrrá akarta tenni. Isten az embert úgy teremtette, írja Nisszai Szent Gergely, hogy király lehessen a földön. Az ember annak képmásául teremtette, aki a mindenséget kormányozza. Minden azt mutatja, hogy az ő természetét kezdettől fogva jellemzi a királyság. Az ember is király, mivel arra teremtette, hogy uralkodjék a világon, hasonlóságot kapott az egyetemes királlyal, eleven képmás, aki méltósága révén részesedik az isteni modell tökéletességében. Mivel arra hivatott, hogy termékeny legyen, és sokasodjék, vesse hatalma alá a földet, és uralkodjék az alatta álló teremtményeken, az ember nem csak a dolgoknak, hanem és elsősorban önmagának ura és királya. És bizonyos értelemben az ajándékba kapott életnek is, melyet a szeretetben és Isten tervének tiszteletben, tartásával, a nemzéssel tovább tud adni.
Mit gondoltok, mi teszi az embert alkalmassá erre a páratlan feladatra? Miért az ember a teremtés őre?
Isten a saját képmására teremtette az embert, és gondolom emiatt is.
Ez lesz az ugyanakkor, ugye megtaláltuk ezt a kifejezést, hogy a Isten képmására vagyunk teremtve. Azt mondja a Szentírás, hogy amikor az ember teremtéséről vesz, hogy teremtsünk embert képmásunkra, a magunkhoz hasonlóvá, és ebből fakadóan ők uralkodjanak. De hogy ez jó, ez az Isten képmásiság, de hogy ez mit jelent, mit gondoltak, hogy miben valósul ez, miben látszik, hogy ismerjük fel, hogy az ember Isten képmása?
Hát igazából szerintem az elménkben, hogy gondolkodunk, érzünk, hiszünk.
Igen, nagyon jól mondja a Luca, illetve hogyha maga a szónak a jelentésében gondoltok bele, hogy képmás, az azt jelenti, hogy valamit visszatükrözünk Isten valóságából. Aminek az alapja az, hogy valami közös van bennünk. Ugye ez a kérdés, ezt keresjük, hogy mi lehet ez a közös dolog. Ugye a Luca azt mondta, hogy gondolkodunk, hogy meg tudjuk érteni a dolgokat. Na, van-e még ilyen közös dolog? Gondoljatok a második teremtés történetre megint, ahol az Isten leírja az ember teremtését. Ugye az egyik mozdanatot már láttuk, hogy a föld porából alkotott minket. Na, de mi az összes többi létezőt a föld porából alkotta? De a történet ott folytatódik. Na, mit mond utána?
Orrába lehet az élet leheletét.
Viszont semmi másnak nem leheli az élet leheletét a Jóisten az orrába, csak az embernek. Ugye csak az ember az, amit Isten lelke be tud tölteni. Az emberről úgy is beszélünk, hogy mondták régen, hogy lelkes állat. Csak nekünk van szellemi lelkünk. És van még egy fontos mozdanata az Istennel való közös természetünknek. Ez is ebben a történetben megjelenik, itt az Édenkertben. Na, mi lehet az?
Teremtményi szabadság.
Csak mi vagyunk szabadok. csak mi tudunk dönteni. Ugye mondtuk, hogy ezt a kiskutya erről ő nem tud dönteni. Melyik az a jelenet itt a legelső történetben, ami ezt nagyon szépen és nagyon kifejezően ábrázolja, ahol az ember szabadon dönthet?
Hát ez a bűnbeesés, mikor a kígyóval találkoztak, és Ádám és Éva eldönthették volna, hogy elveszik-e a gyümölcsöt.
Igen. Ugye erről csak mi dönthetünk, hogy úgy teszünk, hogy a Jóisten szabta, vagy nem fogadjuk el ezt a rendet. Ebben áll a szabadságunk. Az ember Isten képiségéből fakad valójában, tehát az ember páratlan méltósága és a hivatása. Ebben a kifejezésben feltárul az ember Istentől való létbeli távolsága is, hiszen az ember nem Isten, csak a képmását hordozza, de a többi teremtménnyel szembeni fölénye is. Ehhez az Isten képmássághoz fűződik az ember meghívása a föld fölött való uralomra. Az ember Isten képmásságában rejlik a teremtett világhoz való helyes viszonyulásunk is. A természetvédelme, a fenntartható fejlődés biztosítása, a környezettudatosság, a hulladékgazdálkodás, a klímavédelem, a biológiai sokféleség megőrzése, és folytathatnánk a sort. Közös felelősségünk, közös Istentől kapott méltóságunkból ered. Az adás zárásaként hallgassuk meg a 148. zsoltát, amely felsorolja a teremtett világ csodáit, melyek közül egyedül az ember élvezi az Isten képmás méltóságát. Egyedül csak az ember tartozik felelősséggel a teremtett világért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat, ti mennyeiek, dicsérjétek a magasságban! Dicsérjétek őt, ti angyalai mind, dicsérje őt minden serege! Dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag! Dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fönn az égben. Dicsérjék az Úr nevét, mert ő parancsolt, és azok létrejöttek. Mindörökre helyükre állította őket, rendelkezést adott, melytől nem térnek el. Dicsérjétek az Urat, ti földiek, ti tengeri szörnyek, az egész óceán. Tűz és jégeső, hó és köd, parancsát teljesítő szélvihar, ti hegyek és halmok mindnyájan, gyümölcsfák és cédrusok, vadak és egyéb állatok, csúszómászók és szárnyaló madarak, ti földi királyok és minden nemzet, vezérek és a földnek bírái, ti ifjak a leányokkal, öregek a fiatalokkal együtt, dicsérjétek az Úr nevét. Mert csak az ő neve magasztos, fensége a föld és az ég fölé emelkedik, megnöveli népe hatalmát, dicsővé teszi minden hívét, Izrael fiait, a hozzá közel álló népet. Dicsérjétek az Urat!
Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szentósolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink!